Recording in progress.
Jó, Márk 1-nek a végét néznénk most meg együtt. Itt az van nekem ide felírva a Bibliámban, hogy egy leprás meggyógyítása. És ebből bányásszunk ki néhány dolgot együtt ebből az ige szakaszból. Tehát Márk 1:40-45. És odament hozzá egy leprás, aki könyörögve leborult előtte, és azt mondta neki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott tőle a lepra, és megtisztult. Majd Jézus szigorúan ráparancsolva nyomban elküldte, azt mondta neki, vigyázz, senkinek semmit ne szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a tisztulásodért, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Az pedig elment, és mindenfelé kezdte hirdetni és terjeszteni, ami vele történt, annyira, hogy Jézus már be sem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint, puszta helyeken volt, és oda mentek hozzá mindenfelől. Ugye a nulladik pont, amit ebből lássunk meg, hogy tehát ugye pláne Márk evangéliuma, ilyen tak-tak-tak-tak, így történnek a dolgok benne. A más evangéliumban az első fejezetnek a végén még a karácsony se értük el, tehát és Jézus szolgálata, igen, ezt úgy mondta egy lelkész, akit szoktam néha idézni, hogy Jézus általában három helyzetben találjuk az evangéliumban, vagy éppen valahonnan érkezik, ahol gyógyított, vagy éppen gyógyít, vagy megy valahova, ahol gyógyítani fog. Hát itt is ezt látjuk. És előtte is Jézus sok beteget meggyógyít, utána egy béna meggyógyítása. Tehát, hogy is mondjam, ha az ember csak úgy megnézi az evangéliumot, akkor gyógyítás, 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 gyógyítás. Iszonyat sok van ebből. De erre majd mindjárt visszatérünk. Nézzünk meg néhány dolgot ezekben az ige versekben, mert szerintem nagyon sok mindent ki lehet olvasni, és jó értelemben meg lehet látni ebben. Az első kérdés, hogy mit fogalmaz meg a leprás, mikor oda megy. Tehát így mondja az ige, és oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve leborult előtte, és azt mondta neki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Tehát ugye itt két dologról van szó. És az első dolog az, hogy ez a leprás teljesen meg volt győződve arról, hogy Jézus képes arra, hogy megtisztítsa őt. Teljesen, ugye ott van előtte, hogy Jézus sok beteget meggyógyít, Péter anyósának meggyógyítása, lapozok visszafelé, aztán Jézus tisztátalan lelket űz ki. Tehát Jézus meg tudta őt gyógyítani, ő erről meg volt győződve. Már ez is, szerintem ez is egy kijelentés volt Istentől, mert Jézus sokakat meggyógyított, de mondjuk én nem olvasok, hogy leprást gyógyított volna előtte. Lehet, hogy volt ott a sok beteg között leprás is. Mondjuk nem valószínű, mert azért a leprások ugye általában izolálva voltak akkoriban. Tehát lehet, hogy ő az első leprás, akit meggyógyít, nem tudom. De őnek egy kijelentése volt erről, és egy kijelentése volt arról, hogy Jézus kicsoda. Tehát, hogy lehet, hogy ő még nem tudta, hogy ő Isten fia, de tudta, hogy, mint ahogy a Nikodémus is mondta, hogy te Istentől jöttél, mert senki nem képes arra, hogy ezeket a csodákat tegye, ha csak nincsen vele az Isten. Már itt is, hogyha körbenézünk ma, megoszlanak a vélemények. Mert van, aki azt mondja, hogy Isten nincs is, van, aki azt mondja, hogy Isten megteremtette a világot, aztán hátralépett és elengedte, és nem is avatkozik bele a dolgokba. És igazából ez már egy tök jó kijelentés, hogy Isten képes bármit megtenni. Mert Isten képes bármit megtenni. Istennek nincsen túl nehéz probléma, vagy ahogyan a bibliaiskolában mondogatták, hogy nem lesz áramszünet a mennybe, hogyha Istennek valami nehéz dolgot kell, nehéz betegséget kell meggyógyítania. Ezek emberi perspektívák. Isten számára semmi sem lehetetlen. Nincsen olyan probléma, amivel szembesülhetünk, ami neki nem... talán helyén való azt mondani, nem egy apróság. Szokták erre példaként felhozni, amikor Jézus a tengeren jár, ugye ott vannak a pánikolnak a tanítványok, hogy itt beleveszünk a tengerbe, Jézus meg dúl a vihartomból, ő meg sétál a tengeren, rajta, azon, amin éppen, amitől retegnek, hogy el fognak pusztulni tőle, Jézus csak sétál rajta. Ez Istennek a perspektívája, a mi nagy problémáink kapcsán. És ennek a leprásnak ez a kijelentése megvolt. Ő nem kételkedett egy pillanatra sem abban, hogy Jézus képes őt meggyógyítani. És ez az első lépés, a második lépés lesz az, hogy ha akarod, mondja Jézusnak, de az első lépésnél is legyünk ott, hogy ha szebben sűrünk egy-egy helyzettel, tehát ha mondjuk az ember egy betegséggel küzd, mint ahogy mindannyian ezen keresztül mentünk, vagy keresztül megyünk éppen, fölvetődik egyrészt az, hogy na jó Isten, tehát hogy most akkor itt mi történik, miért van az, hogy én küzdök ezzel. És ilyenkor általában a gondolatok nem annyira segítenek, a szívbéli meggyőződés tud segíteni. És szükségünk van erre a szívbéli meggyőződésre, hogy erre, amiről most beszélek, hogy Isten, ez neked, te ennél nagyobb vagy. Te ennél nagyobb vagy. Szokták mondani, Jézus neve minden névnél nagyobb, bármi, amire egy nevet lehet akasztani, annál ő nagyobb. Ha a betegségnek van egy neve, ha más nem, egy latin neve lesz, Jézus annál nagyobb. Ő számára nem túl nehéz, túl nagy probléma. Viszont akkor mit vont kétségbe? Miről nem volt meggyőződve ez a leprás? Az, hogy Jézus meg akarja gyógyítani. És ez egy nagyon, nagyon kemény téma és kemény kérdés. Énekeltük ezt a dalt, hogy jó vagy, és mindenki, minden keresztény, minden gyülekezetben azt hallani fogja, hogy Isten szeret. Még azt is fogja hallani, hogy Isten jó. Szerintem ez a leprás is hallotta, hogy Isten jó, meg hogy szereti. És mégis ott volt a két a szívében, hogy Isten meg akar engem gyógyítani, Jézus meg akar engem gyógyítani. Ugye azért fontos ez a kérdés, és azért fontos ez az interakció Jézus és a beteg leprás között, mert az ige azt mondja, hogy Isten személyének a tükörképe, képmása Jézus. Ahogyan Jézus van interakcióban emberekkel, az Istennek az akarata. Emlékszem, hogy voltam olyan gyülekezetben, ahol szintén ez a téma felvetődött, rajtam kívül valaki, hívtak valami tanítót, aki ezt mondta, hogy Istennek mindig az akarata, hogy gyógyítson, és akkor így ilyen teljesen össze voltak zavarodva, hogy mi. És ez a leprás is ebben a helyzetben volt. És ami egy óriási kijelentés, és igazából roppant egyszerű, de az emberi értelme szeret elbonyolítani dolgokat. Mint ahogy ifisek ne vegyék magukra, ez mondjuk beszélek arról az ifiről, amiről ahova én jártam még annak idején. Ott tényleg az volt, hogy mondott az ifi lelkész valamit, és akkor rögtön egyből elkezdtek keresni olyan hipotetikus helyzeteket, amiben az biztosan nem úgy van. Tehát, hogy nem tudom, mindig legyél készen bizonyságot tenni a benned levő reménységről, mondja az ige. Na jó, de akkor is, ha. Tehát, hogy az embernek, mintha az elméje így működne, hogy mindig elkezdi azt, hogy szabályt akar csinálni belőle igazából. És keresi, hogy ez a szabály minden helyzetben működik-e. És ez nem egészen így működik az életben. Az egy alapkijelentés az igében, hogy ahogyan énekeltük is, Isten jó. Emlékszem, hogy én ilyen hosszú teológiai utat jártam be, mire eljutottam erre a fölismerésre, hogy Isten Isten jó, és Isten azt akarja, hogy meggyógyuljunk. És akkor a kedves feleségem meg az édesanyjával beszélt erről, és ő meg kb. Egy perc alatt elintézte, vagy még annyi se, hogy menj egy apukánk, nem? Egy apuka nem akar rosszat nekünk, jót akar, nem? És akkor ennyi. És mondom, hát igen, igazából. Tehát nem kell ezt bonyolítani. Nem kell ezt bonyolítani. Isten jó. És Isten egy apuka, mennyei apuka, ő a legjobb apuka, és ő nekünk jót akar. És mint ahogyan egy földi apuka sem akarja azt, hogy a gyereke egy betegségben szenvedjen, ha egy földi apuka a gyerekének szenvedést, akkor általában a rendőrök elviszik, azt a gyereket meg egy másik családba helyezik el. Tehát ezt egy normális társadalomban ez így működik. Isten pedig még ennél is jobb. Ő azt akarja, hogy mi egészségesek legyünk, ő azt akarja, hogy mi meggyógyuljunk, azt akarja, hogy helyreálljunk. Ez az ő akarata a mi számunkra. És ez a kijelentés a leprásnak nem volt meg. És ugye valószínűleg ebben pont, hogy nem segített az, ami, tehát hogy ugye nekik a Bibliájuk az Ószövetség volt, és az Ószövetségben tényleg fölismerhető, látható néhány dolog, amit tudni kell jól értelmezni. Mert Isten nem változott az évek, évszázadok, évredek során, ő ugyanaz. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. De másféle módokon jelentette ki magát embereknek, másféle szövetségekre lépett emberekkel. De ő mindig is jó volt, és ő mindig is a szeretet volt. Úgyhogy ebben kételkedett ez a leprás, és ez az, amit fontos értenünk, és hogy ebben ne kételkedjünk, hogy Isten jó. Szoktam idézni, azt hiszem, ez János első levelében van, az Isten világosság, és benne semmilyen sötétség nincsen. Ez az a bizonyság, amit tőle hallottunk. Az Isten világosság, semmilyen sötétség nincs benne. Talán ugyanott ebben a levélben írja, nem tudom, most eszembe jut, hogy Isten nem kísért, és ő maga sem kísérthető a gonoszszal. Tehát őt meg sem közelíti a rossznak a gondolata. Meg sem közelíti. Ezt mondja az ige. És itt van az ember, aki egy ilyen állapotban van, hogy látja, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, de kételkedik. Ott van benne a kételj. Ott van benne a kétel. És igazából ez egy veszélyes dolog, mert igen, és arra hív minket, hogy ne kételkedjünk. Tehát, hogy aki imádkozik, az ne kételkedjen, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, tralala. Ne gondolja, ugye Jakab írja, ne gondolja az ilyen ember, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Tehát a kétel az egy olyan dolog, ami alapvetően nem jó. Alapvetően nem jó. Most lehet azt mondani, hogy de hát én kételkedek, most mit csináljak? Láthatjuk, hogy Jézus milyen kedvesen bánik ezzel az emberrel. Mindjárt még megnézzünk néhány dolgot, de Jézus nem azt mondja, kételkedsz. Gyere vissza majd, ha nem kételkedsz, és akkor majd... a kételjünket is... Mindig is ezt hallottam tanácsként, és szerintem meg vagyok győző, ez a jó tanács, vigyük Isten elé a kételjeinket. Vigyük Isten elé. Mondjuk el neki őszintén, ne ragaszkodjunk hozzá, ne azonosuljunk vele, de ha valami ízé, akkor mondjuk el neki, hogy Uram, nem tudom, segíts. És ő segíteni fog. Ő segíteni fog. Nézzük meg azt, hogy mit mond az ige Jézusról. Ezután, hogy elmondja neki a leprás ezt, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Itt ez úgy írja, hogy Jézus megszánta. Jézus megszánta. A King James, amit szoktam olvasni, azt úgy írja, hogy Jézus megindult az együttértéstől. Ott volt, feljött benne, előjött belőle az együttérzés. És innen cselekedett. Tehát Jézusnak a motivációja abban, amit csinált, az együttérzés volt. A szeretet volt, és ez a szeretet az együttérzésen keresztül árad ki. És ezt két irányból is nézzük meg. Tehát ahogy gondolkoztam ezen, ez a mondat jutott csak eszembe, hogy ez Jézus. Ez ő. Ez tehát most nem direkt mondom így, hogy ez, de hogy ő ilyen. Ő ilyen, ami megváltunk. Tele van szeretettel, és tele van együttérzéssel. Aztán a zsidókhoz írt levélbe írja azt, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hanem minden kísértést ő is átélt, ahogyan mi magunk is. Ő pontosan érzi azt, átérzi azt a helyzetet, amiben vagyunk. Átérezte a leprásnak is a helyzetét, átérezte azt, hogy milyen egy elesett nehéz állapot, amikor két hely van az emberben. Ezt jó tudnunk, hogy nincs olyan szituáció, amiben belekerülünk, amit ne érezne át Isten, ne tudná. Benne ott van az együttérzés. Megszánta az egy picikét más szó, de valahol ugyanaz. Tehát amikor együtt érez valaki, akkor, akkor érzi, amit a másik érez. Akkor valahogy egy kapcsolat jön létre vele. És éppen azért igazából, aki nagyon mély empátiával van megáldva, az egy nagyon energiaigényes dolog, mert tehát annyi emberrel találkozunk, annyi problémával találkozunk, hogy teljesen le tudja szívni az energiánkat, hogyha nem védi az ember magát, hogy, tehát, hogy Isten ilyen, ő együtt érez. És az együttérzés, a szánakozás, a megindultság, ez volt a Jézusnak a motivációja a gyógyításra. És a másik szemszög, amiből ezt erre vessünk egy pillantást, az az, hogy ezt a sztorit szerintem már mondtam nektek, hogy éppen úgy volt, hogy mentünk imádkozni valakiért, egyébként egy szomszéd volt, néhány évvel ezelőtt, nagyon jó pár évvel ezelőtt repülnek az évek, és gondolkoztam, meg imádkoztam, hogy hogyan imádkozunk, mert tudom, hogy hogyan szoktunk imádkozni. Tudom, tehát mert ezt sokszor csinálja az ember, de mégis, hogy ebben a helyzetben, és nagyon ez jött a szívemre, hogy a szeretet áradjon belőlem. Mert a szeretet, hogyha a szeretet árad belőlem, akkor az ilyen láthatatlan korlátokat is átlép. Tehát, hogy ó, hát ilyet nem illik meg, jaj, nem tudom, nem. Tehát, hogy én szeretem őt annyira, hogy ez most nem érdekel, mert ő neki egy izéje van, szitúja van, és átlépek ezeken a korlátokon, és imádkozok ő érte. És a mai napig azt gondolom, meg ezt egyébként tanításokban is, máshol is hallom, hogy ahol a szeretet elkezd áradni, ott Isten szelleme kezd el áradni, ott Isten maga kezd el áradni, és akkor ott történnek, ott tud Isten szabadon munkálkodni, és a gyógyulás is egy ilyen közegben tud ideális esetben megtörténni. Azért mondom, ideális esetben nem akarom korlátozni Istent, ő mindenféle módokon tud működni, de a szeretetnek a légköre az, ahol igazán csodák tudnak történni. Igen, erről beszéltem, de ugye Jézusnak mi a válasza ennek az embernek, hogy akarom, tisztulj meg. És ez ilyen gyönyörű szép. Gyönyörű szép, hogy hát sok mindenről lehet itt beszélni, ugye Jézus a kérdésre válaszol, vagy nem is a föl nem tett kérdésre. A két helyre válaszol, egyenesen direktbe, egy szóval, akarom. Pont. Nem ilyen kriptikus módon, hogy nem lehet érteni, egészen világosan. Igen, én akarom, hogy megtisztulj. Jézus válaszol neki, nem hagyja ott benne a kétében, nem hagyja a kérdést ott nyitva. Ebből ugye lássuk meg azt, amit mondtam, hogy Istennek mindig az akarata, hogy gyógyítson. Mindig az akarata. A másik meg, ami egy nagyon szerintem fontos elv, vagy fontos, hogy értsük, hogy Isten mindig úgy kommunikál velünk, ahogyan éppen mi vagyunk, vagy azon a szinten kommunikál velünk, ahol vagyunk. Tehát amikor van egy kérdésünk, egy élethelyzetünk, akkor nem a, nem tudom, tehát, nem számunkra érthetetlen módon kommunikál. Nem azt fogja mondani, hogy nem tettem az elragadtatásról fog beszélni, vagy nem tudom. Tehát, hogy, például, mint amikor, talán úgy lehetne ezt említetni, amikor a gyerekeimmel otthon beszélgetek, törekszem arra, hogy olyan módon beszéljek, hogy ők értsék. Mert számomra fontos, hogy ők értsék, amit mondok. Aztán, hogy ez jó sikerül, vagy nem, az egy másik kérdés, de értem ezt az elvet, és azt is értem, hogy ha nem úgy beszélek, nem figyelek arra, hogy beszélek, hogy értsék, akkor igazából szinte mindkettőnk idejét pazaroljuk csak. Tehát, hogy abból nem fog átmenni semmi. Nyilván ezt meg kell tanulni, tudni kell, hogy ismerni kell, hogy kihez beszél az ember, és úgy kell beszéljen. De Isten is ilyen. Tehát ugye erről volt szó, amikor újjászületik valaki, lelkileg csecsemő, vagy szellemileg csecsemő. Hát meg lelkileg is. Nem fogja érteni a mély teológiai igazságokat. De Isten a lelki kisgyermekkel is olyan módon beszél, hogy ő ezt értse. És ebből is átjön nekem az, hogy ő egy édesapa. Ő egy szülő, aki tudja, hogy mi hol tartunk. És mint ahogyan a senki szülő nem megy oda, mint én, 4 éves gyerekéhez, és nem tudom, jó lesz így azért, hogy miért nem 14 évesként tud viselkedni, vagy, tehát, hogy miért nem nagyobb már. Nem, azért, mert ő növekedésben van, és ő 4 éves. Nem ő tehet róla, hogy még nem nőtt fel. Tehát Isten sem tesz szemrehányást azért, mert még nem értünk olyan dolgokat. Tudja, hogy hol tartunk. Tudja, hogy hol tartunk. És ennek megfelelően bánik velünk. Ugye, ami fontos, az, hogy maradjunk növekedésben, ne az legyen, hogy így megáll a növekedésben, hogyha egy gyereknél ez van, akkor orvoshoz szokták vinni. De Isten tudja, hogy te hol vagy. Tudja, hogy te hol tartasz, tudja, hogy milyen helyzetben van, és nem úgy bánik veled, nem úgy bánik velem velünk, hogy miért nem vagy már felnőtt, miért nem tudod már hanem lát téged, hogy hol vagy, és ennek megfelelően fog bánni veled, és kommunikálni veled, mert akarja, hogy értsed. Eszembe jut egy másik ige egyébként, mert Jézus mondta a tanítványainak azt, hogy ti parázna és hitetlen nemzedék, meg meddig szenvedlek még titeket. Van egy ilyen is, amikor az ember vagy tanítványként egy tradingen megy keresztül, ott elvárta Jézus, hogy tanuljanak. De ezt én két külön dologként kezelem. Mert igen, igaz az, hogy Isten ránk bízta az ő országát, és hogy Jézusnak nem tudom mennyi ideje volt még, igen, meddig szenvedlek még titeket, meddig leszek még veletek. Jézusnak fontos volt, hogy a tanítványai, amikor átadja nekik a Isten országának a misszióját, akkor ők erre készen legyenek. És a mi egyéni járásunk az Úrral, ezt én két külön dologként tekintem. Tehát ez két külön, de most csak ezt akarom kidomborítani ebből, hogy Isten úgy szól hozzánk, hogy mi ezt értsük. A leprásban ott volt a kételj, és Jézus direktben azt mondta, igen, akarom. Tehát nem másra válaszolt, pontosan arra válaszolt. Akkor nézzünk meg egy nagyon elképesztő, vagy megdöbbentő dolgot ebben a történetben. Ugye Jézus megérintette ezt a leprást. És ugye, hogyha van egy rohadt alma, meg egy friss alma, és ezek egymás mellé rakod, nem az lesz, hogy így a rohadt alma, hogy elkezd így szépen kipirosodni, és ilyen, hanem elkezd a másik rohadni. Ez a világnak a rendje, mondjuk így. Ugye mondjuk most volt pár évvel ezelőtt egy Covid-járvány, ott sem az volt, hogy ha valaki beteg, akkor összezárták egy egészségessel, jó, valaki vetkődik, volt a járvány. Na, tehát volt ez a Covid izé, tehát nem az volt a... hogy? Na, igen. De az orvosi protokoll nem az volt, hogyha valakinél a betegség tünetei jelentek meg, akkor összezárták egy egészségessel, hogy akkor meggyógyuljon. De igen, köszönöm szépen. Így van, aki hitben áll, az mondhatja azt. És mondja is azt, hogy már pedig meg fog gyógyulni. De az orvosi protokoll nem ez. És a világban nem ez történik, de itt meg ez megfordul. Tehát, hogy nem a tiszta lesz tisztátalanná, hanem a tisztátalan lesz tisztává. És ez Istennek az érintése. Istennek az érintése a tisztátalant tisztává teszi. Jézus nem tudta tisztátalanná tenni. Jézus csak akkor, igazából csak a kereszten vette magára ami bűneinket, ami betegségeinket akkor magára vette. De azt ő akarta, és azt ő döntötte el. Itt szó nem volt róla. Igazából megnéztem volna a tanítványainak az arcát, mikor ezt csinálja, hogy mit gondolnak. De lássuk meg ennek a fantasztikus voltát, hogy Istennek az érintésével a tisztátalan lesz tisztává. És nem úgy, ahogyan a világban az történni szokott. És akkor még néhány gondolat, hogy miért mondta Jézus azt a leprásnak, hogy maradjon csöndben. Ugye egyébként ez a kérdés felvetődhet, mert itt azt olvassuk, hogy ezt megelőzően, hogy ördögöket űz ki, és azt mondta nekik, hogy igen, sok ördögöt is kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, mivel hogy felismerték. Tehát meg szerintem itt, amikor legelőször ördögöt űz a zsinagógában, azt mondja, hogy mi közünk hozzád, názereti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket, tudom, ki vagy az Isten szentje. Tehát az ördögök elkezdték kiabálni, hogy te vagy az Isten szentje. Ugye, amikor Péternek van az a vallástétele, amikor megkérdezik, hogy kinek mond a világ engem, na és ti kinek mondtok engem, akkor azt mondja Jézus, ugye akkor mondja Péter neki, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, Istennek a szentje, és erre mondja neki Jézus, hogy boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Ez, hogy kicsoda Jézus, ez Istentől kell legyen kijelentés számunkra. És ezt látjuk ebben is, vagy láthatjuk ebben is, hogy Jézus nem hagyta, hogy ez csak úgy, mint információ jusson az emberekhez. Eljutott, de tudta, hogy ez belülről kell kijelentés legyen az emberekben. Mert csak azt fogja őket tényleg bevinni az ő országába. Illetve szerintem volt ennek egy praktikus oka is, tehát, hogy ha megnézzük a legutolsó verset, ugye azt mondja, hogy az pedig elment, és mindenfelé kezdte hirdetni és terjeszteni, ami vele történt, annyira, hogy Jézus már be sem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint puszta helyeken volt, és oda mentek hozzá mindenfelől. Konkrétan Jézusnak korlátozta a szolgálatát. Egyébként ez olyan jó belegondolni, hogy tehát egy-egy szituációról hallottam egyébként, mint én 20. századi égehirdető prédikátor, stb. Volt olyan szituációban, hogy egyszerűen történt egy gyógyulás, és megbolondult a tömeg, és mindenki oda ment hozzá, és lögdösték egymást, hogy ő érte imádkozzon, és kész. Tehát, hogy ő nem tudott mit csinálni, tehát ott nem mész se balra, se jobbra, ott egy helybe állsz, és imádkozol. És ugye Jézus sem tudott már szabadon járni-kelni, mert mindenhol megtalálták. Ugye Jézusnak nagyon fontos volt az ő személyes kapcsolata Istennel. Hogyan oldott ezt meg? Éjszaka imádkozott, kiment a hegyre teljesen egyedül, és egész éjjel imádkozott. Nem tudom, nekem utána a nappali szolgálatom az alvásból állt volna, de ő nem így. Úgyhogy ezért mondta a leprásnak, hogy maradjon csöndbe, vagyis hogy ne beszéljen róla. Illetve azt mondta, hogy menj is mutasd meg el magad a papnak, és ajánld fel a tisztulásodért, amit Mózes rendel bizonyságul nekik. Ez is egy nagyon szép dolog, mert ugye az ószövetségi törvény azt mondta, hogy ha valaki leprás, ugye a papnak kell megmutassa magát, a pap megvizsgálja, és hogyha nem tudom milyen izé folt, meg nem tudom hol, meg nem tudom mi, meg hogy megfürdik, és akkor utána is még ott van, vagy már nincs ott, stb. Egész részletesen leírja az ószövetség a törvény, akkor mondja ki a pap, hogy leprás, tisztátalan, és legyen ez vele. Na és ebből a szituációban kiút az volt, hogyha meggyógyult valaki, el kellett menjen a paphoz, és a pap kellett kimondja rá, hogy igen, ő meggyógyult. És kvázi ez így tudott visszakerülni a társadalomba. Úgyhogy amikor Jézus azt mondta neki, ugye lássuk meg egyrészt azt, hogy Jézus, ahogy mondta is, ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt. A törvényt beteljesíteni jött, és itt a törvény iránti tiszteletét fejezi ki, hogy igen, a törvény azt mondja, hogy csináld így. Viszont a másik, hogy ennek az embernek tehát nem csak annyit akart, hogy meggyógyuljon, hanem azt is akart, hogy az életét visszakapja a társadalomban. Hogy az emberi kapcsolatait visszakapja. És ahhoz ez kellett, erre hívja fel a figyelmét, hogy ezért menj el. Bizonyságul nekik itt nem az van, hogy az orrukkal dörgölt, hogy lám engem Jézus meggyógyított. Lehet, hogy ez is benne volt. De itt ez arról szól, hogy a pap kimondja rád, hogy te tiszta vagy, és visszanyerd az életed. És a legutolsó dolog, amit ebben meg kell látni ebbe a történetbe, az, hogy tehát így Jézus hiába kérte tőle, hogy ne mondja el senkinek. És ugye mindannyiunknak van egy bizonysága, egy története, hogy Isten mit csinált az életünkben. Hogyha egy kicsikét, nem, ugye ez az én tapasztalatom, hogy ez úgy tud kopni az ember életébe, hogyha nem foglalkozunk vele. De ha belegondolsz, hogy milyen állapotból indultál, honnan jöttél és hol vagy most, vagy mekkora csávába voltál és miből húzott ki Isten, akkor azért ki tudod mondani, hogy igen, tehát hogy ez azért nem semmi, amit Isten elvégzett az életemben. Hogyha igazán látnánk és értenénk Istennek a munkáját a mi életünkben, bocsánat, közben a szlájdóba lépek be, hogy megnézzem, hogy ott mi történik. Ilyen az emberi szív, nem tudja nem elmondani. Így működnek normálisan a dolgok, hogy nem tudja nem elmondani azt, hogy Isten mekkora jót tett. Mint ahogyan valamikor nem olyan régen beszéltünk a gadarai megszállottról, akinek szintén azt mondta Jézus, hogy menj el és mondd el. A városban mondd el a barátaidnak, rokonaidnak, hogy mit tett, mekkora nagy dolgot tett veled Jézus. Tudjon azt, hogy mit tett érted Isten. És gondolkozz ezen. Gondolkozz ezen, emlékeztesd magad, emlékeztessed a saját szívedet erre, hogy mit tett érted Isten. Mert minél többet gondolkozol ezen, annál inkább hálás leszel. Annál inkább te lesz hálával a szíved, és annál inkább fog az életed erről szólni. És hogyha így teszel, akkor a bizonyságtétel nem egy olyan dolog lesz, amit így erőből kell nyomni, hanem csak jönni fog belőled. Gondolj vissza rá. Emlékezz. Ámen. Én ennyit szerettem volna veletek megosztani, és ha jól látom, nulla kérdés van jelen pillanatban, ami teljesen oké. De kiindulva a múltkoriból, egy frissítés azért még rányomok, meg majd még egyet. Jaj.